Már csak a vak nem látja, hogy az Európát ma vezető politikusok milyen irányba akarják elvinni ennek a földrésznek a fejlődését. Sajnos egy olyan irányba, ami ellentétes azzal, amit az Európa fejlődésével szorosan összekapcsolódó emberek mindig is láttak és éreztek. Pedig az EU mai politikai vezetőinek csak annyit kellene belátni, amit a templomosok sok száz évvel ezelőtt már láttak. Európa fejlődésének és jövőjének záloga egy az európai nemzetek sokszínűségére épülő közösség. Egy olyan Európa, melyben miközben minden nép megőrzi saját kultúráját és történelmi fejlődése során megszerzett valamennyi értékét, és egyben át is adja azokat a többi népnek. Egyidejűleg nyitott a más népektől érkező hasonló értékek iránt, melyek folyamatosan áramlanak feléje és gazdagítják őt is. Erre a közösségi létre pedig egy olyan Európa képes, melyben minden európai ember felismeri a szívében élő szeretet erejét, és közben a közösség, amiben élnek, lehetővé teszi, hogy ez a szeretet erő hasson minden cselekedetben. Itt egy olyan minden emberben élő szeretet impulzusról van szó, mely korra, nemre, fajra, vallásra, származásra és bőrszínre való tekintet nélkül minden emberé. Ezt a templomos lovagok Krisztus impulzusnak nevezték, és ők a krisztusi szeretet erejével kívántak összekapcsolni minden európai embert. A Prémium rovatban most a templomos lovagrend hiteles történetéről hallhattok Takács Péter előadásában. Péter egy olyan új spirituális megközelítéssel mutatja be ezt a történetet, mely segíthet Európa valódi jövőjének és küldetésének megismerésében is, valamint olyan rejtett összefüggések felismeréséhez is elvezethet, melyek szorosan kapcsolódnak a mai problémáinkkal és krízishelyzeteinkkel. Azt reméljük, hogy ez az előadás segíthet abban, hogy az európai ember beteljesítse azt a folyamatot, amit templomos elődeink az elmúlt évezred első évszázadaiban indítottak el, ami végül egy valódi európai népközösséghez vezet majd el, amit a szeretet ereje tart össze, és ahol az emberek a szeretet erejéből kiindulva cselekednek.
A templomos lovagrendnek a történetével fogunk foglalkozni, amit, hogyha az ember egy picit is kutatott ebben a történetben, akkor tudja, hogy hihetetlenül sok embernek a fantáziáját megragadta ez a dolog. Rendkívül sok embernek a kíváncsiságát felcsigázta mindaz, ami ezekkel történt. És ugye azt is látjuk, hogyha ezeket a műveket elolvassa az ember, hogy mindenki a maga módja szerint adta meg azokat a válaszokat, amilyen kérdéseket vagy rejtélyeket ennek a rendnek a története felvetett, illetve azt tapasztaljuk, hogy a mai napig számtalan kérdés van, amire elfogadható választ nem tudnak adni azok, akik a történettel foglalkoztak. Ugye egy dologban nagyjából megegyeznek, hogy valamikor 1118-ban vagy 1119-ben alapították a rendet, még ez sem teljesen egyértelmű. És ugye ez volt az az időszak, amikor az európai keresztes seregek visszafoglalták Jeruzsálemet, ugye 20 évvel azután vagyunk, hogy Jeruzsálemet visszafoglalták, és abból egy keresztény királyság jött létre. Az uralkodója az egy második Baldwin nevű király volt, aki egyébként a várost elfoglaló Gottfried de Bouillonnak volt az egyik rokona. Most a hivatalos történetírás ugye az azt mondja, hogy a város elfoglalása után felmerült az a gondolat, hogy ennek az új királyságnak a védelmét, illetve a városnak a védelmét meg kell oldani. És úgy gondolták, hogy az lenne a célszerű, hogyha egy fegyelmezett és rendezett sereg állna rendelkezésre, amire azért is szükség volt, mert miközben rengeteg templomos lovag volt abban az időben a Szentföldön, ezek mindenhol kalandoztak a Szentföldön, és igazán a városnak a védelmére nem voltak megfelelő erők. És mivel a Jeruzsálemi Királyság egyébként is erős vallási alapokon jött létre, ezért arra gondoltak, hogy egy olyan katonai erőre lenne szükség, amely amellett, hogy ezeket a katonai és védelmi feladatokat ellátja, emellett képes, vagy erős vallási elkötelezettséggel is rendelkezik. Ugyanis ez a dolog sem volt meg azokban a keresztes hadakban, abban az időben már, akik ott az országban kalandoztak. Azt lehet mondani, hogy abban az időben a lovagoknak a vallási lelkesedését inkább a haszonszerzés és a rablás váltotta fel. A hivatalos történetírás szerint ugye a megalapítás pillanatától kezdődően két ideálja volt ennek a rendnek. Ugye volt egy katonai ideálja, és volt egy vallási ideálja. És ugye erre eddig a pillanatig a történelemben nem volt példa, hogy egy ilyen rend létrejöjjön. És ezért aztán a történetíróknak a fantáziáját rendkívül mértékben izgatja az a dolog, hogy miért pont az az ember alapította meg ezt a rendet, aki ennek az alapítója volt, hiszen ugye egy materialista gondolkodás ember számára teljesen érthetetlen, hogy egy ilyen nagyszabású, történelemben egyedülálló dolgot miért egy ismeretlen ember alapít meg, miért nem valami nagynevű vallási vagy politikai nemes vagy főpap volt az, aki ezt a rendet megalapította volna, hiszen azt tudjuk, hogy egy gyakorlatilag ismeretlen kis köznemes egy francia falucskából, egy Payens nevű kis falucskából volt az, aki ezt a rendet megalapította. És hát gyakorlatilag mondhatnánk úgy is, hogy az alapítás már önmagában is egy rejtély a történetírás számára, és aztán így ezeket a rejtélyeket folyamatosan lehetne sorolni végig, amiket a hivatalos történetírás ugye okokozati alapon próbál megmagyarázni, amiről tudjuk, hogy ez nem nagyon működik, mert ugye, hogyha okokozati alapon próbálunk valamire magyarázatot adni, akkor egy nagyon-nagyon fontos dolgot kifagyunk. Egyrészt azt, hogy mi játszik le az embereknek a lelkében, tehát mi történt egy embernek a lelkében, aki azt a dolgot csinálta. Másrészt semmilyen utalást nem tud az ember ilyen módon azokra a szellemi inspirációkra, vagy ideákra találni, amik egyébként az emberekben bizonyos cselekedeteket elindítottak. Mondhatnánk úgy is, hogyha így próbálnánk vizsgálni ennek a rendnek a történetét és az eseményeket, akkor a dolognak a szellemi hátteréről semmit nem tudnánk meg. Ezért aztán azt lehet látni, hogy ugyanaz a vakság jellemző a templomos lovagrenddel kapcsolatos dolgokra is, mint ami egyébként a történelem sok más eseményére jellemző, és rendkívül sok személyiségnek a jelentőségét ezért aztán hivatalos történetírás nem is tudja felismerni. Mert képtelen például akár Kaspar Hauserről, vagy Jeanne d'Arcról, mint személyekről, de sorolhatnánk még ugye számos olyan történelembért szemét, akinek az ember és az emberiség fejlődése szempontjából rendkívül nagy szerepe volt, de ezekre a hivatalos történetírás nem tud rátalálni. De ugyanez van a rózsakeresztes mozgalommal, vagy bármilyen más mozgalomra. Ugyanis a okokozati összefüggéseket és a tényeket kutató történetírás számára gyakorlatilag pont a lényeg az, ami elvész. Ez aztán teljes mértékben ugyanígy van a templomos rend történetével kapcsolatban is, mert pont a lényegről nem tudunk azokban a művekben információt kapni, akik a templomos lovagrenddel kapcsolatban megszülettek, ezért most én arra próbálok vállalkozni veletek közösen, hogy megkeressük ezt a lényeget, megpróbáljuk feltárni azt a lényeget, ami a szellemi összefüggések, vagy egyáltalán a templomos lovagrend működésének a szellemi háttere. Ha most ebben az oldalon indulunk el, akkor azt látjuk, hogy ebben a Hugo de Payens nevű vidéki francia kisnemesben hihetetlen erővel megjelent egy szellemi impulzus, egy impulzus, aminek az volt a lényege, hogy ő az életét és a tevékenységét mindenképpen a golgotai misztérium szolgálatára akarja áldozni. És ugye, ahogy ezt általában tudjuk, és ugye akik itt vannak, azok többnyire ezt ismerik, ha egy emberben egy impulzus nagy erővel megjelenik, akkor ezért a dologért tesz is valamit. És általában az első lépés az az, hogy embereket próbál maga köré gyűjteni, akikben ez az impulzus szintén egy kicsit lelkesítőleg hat, egy tűz gyullad azoknak a lelkében is. És ezért aztán ez a Hugo de Payens 7 másik francia lovagot tudott fellelkesíteni arra, hogy ők is az életüket és a tetteiket az a golgotai misztérium szolgálatára ajánlják fel. És akkor, mivel úgy gondolták, hogy ennek a misztériumnak a szolgálatának az egyik alapja az, hogy azokat a területeket, ahol a golgotai misztérium megtörtént, össze kell kapcsolni Európával, mert az európai fejlődés szempontjából ez alapvető fontosságú, ezért tulajdonképpen elmentek azokra a területekre, ahol a golgotai misztérium lejátszódott, így aztán így kerültek el Jeruzsálembe is, ugye, ami egy nagyon fontos állomás ennek a helynek, és ott a királytól kértek szállást, és ugye ezt a történelmi tényekből ismerjük, hogy a nagy templom oldalában kaptak egy romos épületben szállást, ugye ez volt az a hely, amelyik régen Salamonnak a temploma volt. Ha most erről az oldalról nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy egy meglehetősen különleges helyen kaptak kapott ez a kis csoport szállást. Ugye egy olyan helyen kaptak szállást, ahol egészen addig, amíg a tituszi csapatok ugye a Krisztus után 70-ben le nem rombolták ezt a templomot, ugye ez volt az a hely, ahol a zsidó proféták az inspirációkat kapták. És bár ugye abban az időben ugye úgy a vallás szerint már Jahve nem élt ebben a templomban, de egy évben egyszer ezek a proféták meghallhatták a hangját, azokat a kinyilatkoztatásokat, amiket Jahve adott. Viszont azt is tudjuk, hogy a golgotai misztérium óta, azaz a Krisztus földi megjelenése óta a helyzet megváltozott annyiban, hogy régen a templom volt az Isten háza, a Krisztus földi megjelenésétől kezdődően viszont ez megváltozott, és az Isten háza azoknak az embereknek a szíve lett, akik erős hordozói akartak lenni annak az impulzusnak, amit a krisztusi lény hozott le a földre. És miután ezekben a lovagokban ez a golgotai misztérium szolgálata és a krisztusi lény által lehozott impulzus iránti lelkesedés rendkívüli erővel élt, és teljes mértékben átadotta a lelküket ez a krisztusi szellemiség, ezért az a szellemi dolog történt meg, hogy gyakorlatilag ezeknek az embereknek a lelke és ezáltal az egész rend, ugye, ami akkor 8 lovakból állt, egy érzék feletti épületté alakult át. Egy olyan érzék feletti házzá alakult át, egy olyan szellemi szervé, amelyik alkalmas volt arra, hogy szellemi inspirációkat tudjon fogni. Szellemi inspirációkat tudott venni. Most ennek aztán az lett a következménye, hogy egy ilyen érzék feletti szerv megjelent ebben a halott öreg templomban, hogy ez az öreg templom ugye természetesen csak szellemi szinten, de újra megtelt élettel. És ez az újra élettel megtelt öreg templomban összetudott találkozni kétféle szellemi áramlat. Ugye egyrészt összetudott találkozni egymással a régi, a kereszténységet előkészítő salamoni bölcsesség, azzal az erővel, ami ezeknek a lovagoknak a lelkét áthatotta, ugye, a golgotai misztérium iránt érzett lelkesedéssel és a Krisztus impulzusnak a szolgálatával. És ennek az összekapcsolódásnak az lett az eredménye, hogy az az öreg szellemi impulzus, ami addig a jeruzsálemi nagy templomban élt, az most egy átalakult formában elkezdett élni a templomos lovagokban is. Ami azért nagyon fontos, mert az új a soha nem a régi tagadásából jön létre, hanem a réginek az átalakításából. Tehát a templomos lovagok azok nem, és az egész kereszténység, meg az az impulzus, amit ők képviseltek, ők nem tagadták a régit, hanem átalakították magukban, és ezzel a krisztusi erővel egy új formában hozták újra az életbe. Mondhatnánk úgy is, hogy ezáltal ez a rend, a templomos lovagrend, egy új impulzusnak a hordozója lett, egy másik fajta impulzusnak, mondjuk például, amilyennek a kerekasztal lovagjai voltak. Ugye bár a kerekasztal lovagjairól mi a történeteket inkább már a Krisztus utáni időkből ismerjük, de mindenki, aki foglalkozik ott a szellemtudományon, ugye az pontosan tudja, hogy ez az egész kerekasztal dolog, ez a kereszténység előkészítésének az impulzusa volt. Tehát a kerekasztal lovagjai azok azon dolgoztak, hogy Krisztus inkarnációját, illetve a kereszténység földi megjelenését előkészítsék, és azok a történetek, amiket a kerekasztalról tudunk, azok már ennek a leszálló ágából származnak. Viszont a templomos lovagok pedig a kereszténység után ennek a régi szellemiségnek és az új szellemiségnek az egymásra hatásából egy átalakult formában megjelenő impulzusnak a szolgálatába állt. Most mindennek alapján tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy ez az egész templomos lovagrend így a megalakulásának a pillanatában mindazoknak a szellemi erőfeszítéseknek a szintézise volt, amit az emberiség addig a pillanatig tett, amíg ők megalakultak, mégpedig azoknak a szellemi erőfeszítéseknek a szintézise, amelyel az ember meg akarta találni a kapcsolatot a szellemi világokkal, és meg akarta találni a kapcsolatot a szellemi lények tevékenységéhez, vagy mondhatnánk úgy is, hogy ahhoz a bölcsességhez, amivel az Istennel való egyesüléshez az ember egyszer eljuthat. Ezt az érzékfeletti templomot, ezt az érzékfeletti épületet, ugye, amit ezek a lovagok hoztak létre, ezt valahogy ott úgy lehetne elképzelni, hogy ez egy olyan épület volt, aminek a tartó oszlopai ez a 8 ember volt. Ez a 8 lovag tartotta ezt az épületet, de ezek a szellemi tartó oszlopok csak olyan mértékben tudtak megfelelni a szellemi feladatuknak, amilyen mértékben ezek a lovagok mikor kimentek az életbe, a cselekedeteikben pontosan ennek a szellemiségnek megfelelően cselekedtek, azaz mondhatnánk úgy is, hogy amilyen mértékben a lovagok a mindennapi életben, mint testvérek tudtak élni vagy cselekedni, és a testvériséget meg tudták valósítani a saját életükben, olyan mértékben tudták ezt a szellemi épületet fenntartani, és ezeket az oszlopokat erősíteni. Na most azt hiszem ebből mindenki érezheti, hogy ez egy hihetetlenül nagy feladat volt. Ez egy óriási feladat volt, amit az alapítónak az inspirációjára ezek a lovagok elvállaltak, és talán ebből nyilvánvaló az is, hogy hát azért ilyet az ember azért nem vállal el, mert valahol ő püspökként él, és akkor úgy gondolja, hogy milyen jó lenne ezt megcsinálni. Ezt tényleg csak azt tudja megcsinálni, akiben ez az inspiráció megjelenik, akiben az impulzus olyan erővel él, hogy azt mondja, hogy az egész életemet ennek áldozom. És ez csak a lélek mélyéből fakadó, nagyon erős impulzus hatására lehet megtenni, amit viszont ugye a hivatalos történetírás egyszerűen nem ismer. Ilyen fogalom az ő számára sajnos nem létezik. Tehát hatalmas feladatot vállaltak föl ezek az emberek akkor, amikor azt vállalták, hogy egyszer egy egészen különleges szellemi feladatnak akarnak megfelelni, másrészt pedig a mindennapi életben ennek a szellemi feladatnak megfelelően élnek és szolgálják a mindennapi életben is Krisztust. De ez az impulzus olyan hihetetlen erővel ért bennük, és olyan erősen áthatotta az egész lelki életüket, hogy azt lehet mondani, és ezt ugye Steiner elmeséléséből tudjuk, hogy ezek a lovagok az egyéni, személyes lelki életüket csak és azért erősítették, hogy az egyéni lelki életük olyan fejlődési fokra érkezzen, hogy össze tudjon kapcsolódni az állandóan a feléjük áramló, illetve minden ember felé áramló Krisztus impulzussal. Ezért aztán ezek a lovagok az abban a korban jellemző általános szerzetesi fogadalmak mellett, ugye ezt a hármat bizonyára mindenki ismer, ugye a feltétlen engedelmesség, az önmegtartóztatás és a szegénység mellett még egy másik kötelezettséget is felvállaltak, mégpedig azt, hogy a krisztusi impulzust fogják szolgálni, és hogy ezért azokat a városokat és területeket, ahol ez az impulzus megjelent a Földön, illetve ahol a golgotai misztérium eseményei lezajlottak, azt minden erejükkel megvédelmezik, és minden erejükkel Európához kötik. És ezzel tulajdonképpen a rend tagjaiban adott lett egy impulzus, ami aztán a rendnek a növekedése, és a Jeruzsálemből való kiterjedése, és aztán később ugye egész Európában való elterjedése során végig minden lovakban megjelent, és ugyanilyen erővel élt, és gyakorlatilag abba az irányba hatott ezáltal az impulzus, hogy az európai szellemi életet a krisztusi erőkkel átszellemiesítsék. Illetve ez egész európai életet úgy, ahogy van, a krisztusi erővel áthassák. Steiner szerint ez volt a templomos lovagoknak a vezérlő csillaga, ami minden gondolatukat, érzésüket és cselekedetüket minden pillanatban áthatotta. Sőt, ha ezt most jobban megvizsgáljuk, hogy mi is volt ennek a rendnek a küldetése, akkor azt kell mondanunk, hogy Steiner az nagyon egyértelműen és világosan azt mondja, hogy ennek a rendnek soha nem volt a célja, sem zarándokoknak, sem semmilyen városnak a megvédése. Nagyon egyszerűen és világosan azt mondja, hogy a rend célja az alapítás pillanatától kezdődően egész Európa keresztényivé tétele volt. Ennyi. Ez is elég. De... Sőt, egy kicsit több. Na most aztán ugye ennek következtében, ennek a küldetésnek megfelelően a templomos lovagok mindvégig arra törekedtek, hogy elmélyítsék az európai embereknek a belső lelki életét, az európai embereknek a szellemi életét. És ennek során egy nagyon fontos dolgot próbáltak az emberekkel Európában megértetni, mégpedig azt, hogy úgy gondolták, hogy ennek egy nagyon fontos eleme az, hogy tudatosulni kell minden embernek a lelkében annak, hogy ő egy szellemi feladat végrehajtására született meg a Földön. És ezért érdekes módon, ha a templomosokkal kapcsolatos megnyilvánulásokról beszélünk, vagy amiről beszélünk, ők soha nem beszéltek eleve elrendeltségről, ugye, ami abban az időben az egyháznak egy nagyon fontos eleme volt, ők mindig küldetésről beszéltek. Egy szellemi küldetésről, ami az embereknek a szellemi törekvését mindig támogatja, és ez egy kicsit eltért a hivatalos álláspontból. Na most, abból, amit eddig elmondtam, nyilván érzitek azt, amit már mondtam, hogy ez egy olyan feladat, ami az emberi teljesítő képességé határait súrolja, különösen amikor már nem heten vannak, hanem már egy egész Európát behározó nagy renddé váltak. És ugye a küldetésüknek megfelelően ugye nem csak a belső lelki életükkel kellett rendkívül intenzíven foglalkozni, hanem ugyanilyen intenzíven és keményen kellett dolgozni azon, hogy ezeknek a céloknak a valódi életben, a mindennap életben való megvalósítása is megtörténjen. És ez hihetetlen erőfeszítéseket várt el ezektől a lovagoktól, mert gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden, amit ők csináltak, az új volt. Tehát minden dolgot, amit ők ennek a célnak az érdekében meg kellett, hogy csináljanak, azt nekik újonnan kellett elkezdeni. Nem volt semmilyen múltja ennek az egész dolognak. Ha egy utat kellett építeni, akkor egy utat kellett építeni. Ha egy folyamatot kellett kitalálni, akkor ő nekik kellett kitalálni a folyamatot, nekik kellett azt működtetni, karban tartani, és ugye erről a hivatalos történetírás elég sokat ír, hogy milyen bankárok voltak, hogy milyen közgazdászok voltak, hogy milyen brókerek voltak, meg mit csináltak, meg hogy csináltak. És az ember ezt felsorolná, hogy mi mindent csináltak ezek a lovagok, emellett a rendkívül intenzív szellemi élet mellett, akkor abban is megdöbbenne, hogy szinte mindent ők csináltak, ami abban a korban valamilyen különleges volt. És erre azért is szükségük volt, mert ha ezt nem vállalják fel, akkor senki nem csinálja meg. Ugyanis abban az időben az emberek messze nem voltak még a tudatosságnak vagy a szellemi fejlődésnek olyan fokán, hogy bárhol partnereket találjanak ilyen magas rendű céloknak a megvalósításához. És minden, amit tettek, az teljes mértékben összhangban volt azzal a küldetéssel, amit az előbb megfogalmaztunk. Minden tettüket minden pillanatban áthatott az a cél, hogy az európai keresztény kultúrát valamilyen módon megerősítsék, és ezt a kultúrát fejleszik. Na most ezáltal, hogy ezt csinálták, a rend hihetetlen mértékben elkezdett növekedni. Ugye egyrészt a hatalma először Franciaországban, aztán a Franciaországot körülvevő különböző Anglia, Spanyolország, Olaszország, Közép-Európa és egyéb helyeken is egyre nagyobb lett. És miközben a rend hatalmában és befolyásában hihetetlen mértékben növekedett és fejlődött, azt kellett látni, hogy a rend minden egyes tagjában kifejlődött az a minőség, amiről beszéltünk, minden egyes tagjának a lelkét teljes mértékben kitöltötte a golgotai misztériumnak a tisztelete. És minden egyes lovag lelkében élt az az érzület, ami a krisztusi impulzusnak a tiszteletéből származik. És ebből aztán ugye azt is lehet érezni, hogy hihetetlenül erős volt az a, és intenzív volt az az erő, ami a templomos lovagoknak és ennek a krisztusi impulzusnak az összekapcsolódásából keletkezett. Aztán ennek következtében azt mondja Steiner, hogy egy valódi templomos lovag szinte semmit sem tudott önmagáról, bizonyos mértékig, hanem amikor valamit érzett, akkor Krisztus engedte érezni önmagában. Amikor valamit gondolt, akkor Krisztust engedte gondolni önmagában. És amikor valamiért lelkesedett, akkor Krisztust engedte lelkesedni önmagában. Azt pontosan ugye nem tudjuk, hogy a rend tagjai közül hányan éltek így. De azt pontosan tudjuk, és ezt Steiner utalása alapján azt éreznünk kell, hogy a rend teljes létszámához viszonyítva nagyon sokan, jelentős számú lovag volt, aki az életét ilyen módon élte, akiben ez az ideál a lelki életük teljes átalakulását hozta. És ennek következtében egy világtörténelmi eseményt írtunk most le, egy világtörténelmi eseményt láttok most magatok előtt. Ugyanis a lelki életnek az ilyen mértékű átalakulása következtében, ami ezekben a templomos lovagokban megtörtént, ezeknek az embereknek a lelke nagyon gyakran, Steiner úgy mondja, hogy igen sűrűn kilépett a fizikai testükből, és a szellemi világokban élt. És ez volt az emberiség történetében az első olyan eset, amikor egyszerű emberek közül, akik ilyen erővel összekötötték magukat a golgotai misztériummal, ilyen nagy tömegben krisztusi beavatást nyernek. És ez egy rendkívül nagy jelentőségű dolog az emberiség fejlődése szempontjából, mert a szellemvilágokban van néhány egészen magas hierarchia, aki szeretné felvenni az emberrel a kapcsolatot, de csak krisztusi beavatást nyert embereken keresztül tudják ezt megtenni. Na most ezek a lovagok, akik ugye ezáltal krisztusi beavatást nyertek, a lelki életüknek ilyen átalakulása a következtében, a szellemvilágokban láthatták a lelkesítő és a szép és szent dolgokat, egyrészt, mint beavatottak, másrészt lehetőségük volt arra, hogy lássák a luciferi és az álimáni erőket is. Vagyis lehetőségük volt ezeknek a lovagoknak látni azt is, hogy a krisztusi erővel szemben álló erők, ezek az ellenerők hogyan hatnak. És azt pontosan látták, hogy az arimáni erő hogyan próbálja az embereket lehúzni az anyagba, és hogy a luciferi erő miképpen próbálja elszakítani az embereket a valóságtól. Ugyanis azoknak az embereknek, akik krisztusi beavatást nyernek, azoknak ez a teljes kép jelenik meg a beavatáson keresztül, akkor, ha betekintenek a szellemi világokba. Tehát ugye azt mondhatjuk, hogy a szent és a felemelő dolgok mellett láthatták az összes kísértést, az összes szenvedést, ami az emberre vár az ellenerőknek a működése által, és láthatták az összes támadást, ami az emberre vár ezeknek az ellenerőknek a próbatétele által. És amikor az ember egy ilyen krisztusi beavatót fenn van a szellemvilágokban, akkor még egy érdekes élménnyel kell néha neki szembenéznie. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzi, hogy a jó erők elhagyják, és egy pillanatra eltűnnek a látó köréből a jó erők, és csak a luciferi és az arimáni erők maradnak meg. És ekkor a beavatott azt az érzést éli át, mintha csapdába ejtették volna ezek az ellenerők, és megtörtént volna az, ami egyébként ezeknek az erőknek a célja, hogy az ember gondolkodását, érzését és akaratát a hatalmukba kerítsék, vagy az irányításuk alá vegyék. Ezek azok az élmények, amit az ilyen módon a szellemi világokban járó templomos lovagok bizony megéltek. Más lovagok más élményeket láttak a szellemvilágokban, például voltak olyanok, akik mély ismereteket szereztek a golgotai misztériumnak a jelentőségéről, azokról az eseményekről, amik ott megtörténtek, mélyen beleláttak az egész kereszténységnek a jelentőségébe, megértették a kereszténységnek az összes szimbólumát, azoknak a jelentőségét, különösen az utolsó vacsorának a jelentőségét, ugye hiszen a keresztény misztériumok ebben csúcsosodnak ki, és megint mások pedig láthatták azt, hogy az európai népek történetében a Krisztus impulzusnak milyen szerepe van. Milyen formában jelenik meg a Krisztus impulzus az európai népek életében, és megértették azt, hogy ennek az impulzusnak az ember és az emberiség fejlődése szempontjából milyen óriási jelentősége van. És akkor ezeknek az élményeknek a során, amit a templomos lovagok így megéltek, tulajdonképpen minden egyes lovag a saját lelkében élte át azt, hogy mire is lenne képes az emberi lélek. És azt is átélte, hogy ezzel szemben viszont mit tesznek az emberek nap mint nap körülöttük a világban. És hát ez egy őrült fájdalom volt ezeknek az embereknek, és rendkívül fájdalommal érték meg azt, hogy gyakorlatilag azokat az ördögi törekvéseket, amiket ők fenn a szellemvilágokban látnak, azokat itt a mindennapi életben megvalósulni látják. Ugyanis látták a szellemvilágokban azt is, hogy az ellenerők ugye miként akarják a Földön az embernek a gondolatát, az érzéseit és az akaratát az irányításuk alá venni, hogyan akarják elfoglalni azt. És azt is látták, és ez egy rendkívül fájdalmas élmény volt, hogy hogyan akarják a golgotai misztériumot és ezt az egész Krisztussal kapcsolatos eseményt lealacsonyítani. És ekkor látták egyébként a legszörnyűbb dolgot, amit egy beavatott láthat, a keresztnek a legszentebb szimbólumnak a megcsúfolását. Ugyanis egy beavatott átéli azt, amit krucifixumnak neveznek, ezt a szimbólumot, ami tulajdonképpen egy vízió akkor, amikor az ember beavatottként a szellemvilágokban van, és azt látja, hogy a Földön élő ember mennyire lesz képes meggyalázni a keresztet, és mennyire lesz képes meggyalázni a feltámadásnak a misztériumát. És ezek rendkívül mélyen lesújtották és megrázták ezeket az embereket. Mert ugye egyszerre látták azokat az erőket, amelyek felemelnék az embert, és látták azokat az erőket, amelyek megpróbálnák visszataszítani az embert a pogányságba. És ezek a képek és mindezek az élmények, amelyeket így beavatottként átéltek, ezek amikor visszatértek, akkor a nappali tudatosságukban is megmaradtak. Na most ennek az lett a következménye, hogy az eredeti egyébként is rendkívül erős impulzusnál még nagyobb erőfeszítésekkel próbálták megvalósítani azt, amit egyébként is meg akartak tenni. Szerették volna, hogyha az ellenerőknek nem sikerül megvalósítani a céljukat. És ugye ennek az lett a feladata, hogy miközben rendkívül emelkedett szellemi életet éltek, és rendkívül intenzív lelki életet éltek, a minden napokban megtehendő feladatoknak a száma is rendkívüli mértékben növekedett, és egyfajta sürgető kényszer is kezdett megjelenni ezek között az emberek között, mert minél inkább előre akartak haladni, és minél inkább szerettek volna sikert elérni, minél többet szerettek volna elérni, és minden pillanatban úgy érezték, hogy még mindig nem tettek eleget azért, hogy az emberek ne az ellenerőknek a fogságába kerüljenek, hanem a Krisztus impulzusnak a hatása alá. Na és ez volt az a felület, ami a luciferi erők támadásához alkalmas volt, és ez volt az a pont, amelyen keresztül Lucifer megpróbálta megkísérteni a templomos rendet. Ugye azt az antropozófiai tanulmányainkból mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy egy ilyen minden emelkedett kezdeményezésnek a megjelenésekor a Földön, itt természetesen egy ilyen kezdeményezés megjelenésekor, mint amilyen ez a templomos rend volt, megjelennek az ellenerők, akik végül is a saját feladatuknak tesznek eleget, amikor az a feladatuk, hogy próbára tegyék azokat az embereket. És ugye minél emelkedettebb egy kezdeményezés, annál jobban összefogva próbál Lucifer és Ahriman együttesen támadni. Most ugye az volt a helyzet, hogy az egyik oldalon Lucifer megpróbálta kihasználni ezt a lehetőséget, azt, hogy ez a sürgető, kényszerítő erő, hogy még minél többet kelljen csinálni, ez megjelent a templomosokban, és megpróbálta rávenni őket arra, hogy minél gyorsabban csinálják azt a dolgot, amit egyébként is csinálnak. És a másik oldalon jött Ahriman, és ő pedig a francia királynak, a francia uralkodónak a személyén keresztül támadott a rendre. Ugye azt a történelmi tanulmányaitokból nyilván tudjátok, hogy a 13. század végén és a 14. század elején Franciaországban egy rendkívül érdekes személyiség ült. Ugye egy olyan ember volt a király, akinek a lelkében óriási erővel jelent meg az arany és az ezüst iránti lelkesedés, és ezen keresztül a hatalomnak a morális és az immorális formái iránti lelkesedés, illetve érdeklődés. Ez az ember egy rendkívül érdekes ember volt, mert ő olyan volt, hogy az aranyban és az ezüstben materializált bölcsesség által inspirációkhoz tudott jutni. Ugye ezt a királyt ugye Szép Fülöpnek hívták, vagy Negyedik Fülöpnek, ő volt a francia királyok közül az első, akiben egy erős kép élt arról, hogy Franciaországban egy centralizált királyságot kellene csinálni, egy központi, erős központi hatalommal, és ha végignézzük az ő életének a történetét, akkor gyakorlatilag egész életében ennek a megvalósításán dolgozott. És ennek a célnak a megvalósításáért ő egy rendkívül találékony, egy rendkívül bölcs és nagyvonul embernek mutatkozott, hihetetlenül intelligens volt, ahogy ezt őróla leírják, viszont soha semmilyen lelkiismeret furdalása nem volt, amikor morális vagy vallási kérdésekkel került szembe, ha a céljainak a megvalósításáról volt szó. Egyébként csak egy érdekesség, majd valószínűleg később megértitek, hogy miért érdekes, hogy amikor meghalt, azon kevesek közé tartozott, akik a halála után abban az időben felboncoltak. Ugye ez nem volt egy szokásos dolog. És az angol nagykövet, a francia udvarba delegált angol nagykövet, az olyan érdekességként írja le a jelentésében, hogy a felboncolás után az udvarban döbbenten látták, hogy olyan kicsi szíve volt, mint egy madárnak. De ugye ennek is megvan az oka, és mindjárt fogjátok látni, hogy miért. Rudolf Steiner egyébként sokat foglalkozott Szép Fülöpnek a személyiségével, és azt mondta, hogy az ő személyének a legdöntőbb vonása ez az aranyhoz és az ezüsthöz érzett szinte beteges vonzalom volt. És azt mondja, hogy ez a vonzódás nem annyira az aranynak az értékéhez vagy a mennyiségéhez volt, hanem ahhoz a minőséghez, ami benne volt, ahhoz a bölcsességhez, amiből aztán ő ugye inspirációkat is nyert. Tehát amit a hagyományos történelmírás megpróbál velünk elhitetni, hogy ő azért támadott rá a templomosokra, mert sok pénzük volt, és azt meg akarta szerezni, gyakorlatilag ez az a tény, ami megtörtént akkor. De a háttér az egészen más, mint fogjátok látni. Ha most egy pillanatra egy másik kérdésre nézünk rá, hogy az aranyra és az ezüstre. Ezt is az antropozófiából tudjuk, hogy minden fém valamilyen szellemi erővel van kapcsolatban. Ugye egy szellemi erő egy fémnél felelős azért, hogy a szerkezetét és a fémnek a formáját tulajdonképpen létrehozza, és az arany és az ezüst esetében az a szellemi erő, amelyik ezt a formát és a struktúrát létrehozza, az egy rendkívül magas szellemi erő. És hogyha egy ember az arannyal és az ezüsttel ilyen szoros kapcsolatba kerül, mint amilyen Szépfülöp esetében volt, akkor ezek a szellemi erők meghatározó módon tudnak hatni annak az embernek a gondolkodására. De kétféle erő van minden fémben. Ugye azt is tudjuk, hogy minden fémet formáló erőben vannak jó erők, meg vannak ellenerők. És mivel Rudolf Steiner azt mondja, hogy Szépfülöp emiatt a beállítottsága miatt gyakorlatilag az arimáni erőknek a befolyásolása alá került, ez a különleges vonzódása az aranyhoz és az ezüsthöz, az ezüstben és az aranyban lévő ellenerőkhöz kötődött, ez aztán még jobban intenzifikálta azt a kapcsolatot, ami közte és Arimán között létrejött. És arimáni beavatott át. Hogy ez mit jelent, azt majd később részletesen el is fogom nektek mondani. Ugye az előbb, amikor a Goethe műből egy rövid részletet felolvastunk, hogyha jobban ismeritek ezt, ugye akkor ebben a műben Goethe pontosan karakterizálja azt a bölcsességet, amit az ember az arany által elnyerhet. És mivel Szépfülöp ugye az arimáni szellemeknek ez a szokatlanul erős befolyása alá került, ő azt a bölcsességet, azt a hihetetlen intelligenciát nyerte el, amit Arimántól kap az ember. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az ő gondolkodása és a lénye az gyakorlatilag ezekkel az arimáni erőkkel egyesült. Így aztán nem csoda az, hogy azért manipulálta például ugye a pénznek a nemesfém tartalmát is, és a történelemből tudjuk, hogy volt egy lázadás, amikor ugye az emberek fölázadtak azért, mert már túl kevés arany volt az aranyérmékben, és hát ilyenkor mit tud csinálni egy király? Hát fogja magát és elmenekül a templomos lovagokhoz, amíg a lázadást leverik. És most gondoljátok el, hogy egy milyen különleges helyzet jön létre. Ugye ott vannak a templomos lovagok, a krisztusi beavatottak, és akkor oda menekül közéjük egy arimáni beavatott. Ugye ha nem egy ilyen komoly előadás lenne, akkor azt mondanak, egy tragikomikus helyzet, hogy egy arimáni beavatott betéved a krisztusi beavatottak közé, de valójában az történt, hogy ez a találkozás, ez egy életre meghatározta mind a két félnek a sorsát, és az egymáshoz való viszonyát is. Ugyanis ez a találkozás Szépfülöpben egy csomó dolgot létrehozott. Hiszen amikor ez a lázadás kitört, akkor a király a templomosokat kérte meg, hogy verjék le a lázadást. Most ezek az emberek, ahelyett, hogy leverték volna a lázadást, megnyugtatták a népet, és gyakorlatilag a megnyugtatáson keresztül megszűnt a lázadás, ami Szépfülöpöt hihetetlen félelemmel és rettegéssel töltött el belülről, mert azt látta, hogy itt vannak ezek az emberek, és erre a feldühödött és fegyvert fogott tömegre csak a morális erejük által hatni tudnak. Nem kellett leverniük a lázadást, mégis megszűnt. És pontosan érezte, hogy ő benne ez a morális erő nincs meg. Ő pontosan tudta, hogy ez az óriási morális erő, ami a templomos lovagokban van, az mennyire más, mint az az erő, ami ő benne él. Át kellett élnie azt, hogy ő semmit nem tud felmutatni morális erőt, miközben a templomos lovagok ott voltak előtte, mint példa. És ugyanakkor át kellett neki élni még egy másik dolgot is, azt, hogy miközben látta, hogy milyen hihetetlenül gazdag ez a rend, hogy mennyire másképp viszonyulnak ezek az emberek az aranyhoz, meg az ezüsthöz, mint ő. Ugye ő benne egy ilyen őrült vonzódás élt ehhez a fémhez, míg ezek az emberek lazán lemondtak minden gazdagságról, és gyakorlatilag nem számított nekik azt, hogy milyen sok pénzük van. Ők úgy gondolták, hogy ez a sok pénzük azért van, hogy azt a szellemi célt, amiért ők megszülettek, azt a célt szolgálja. És ez az ő számára érthetetlen volt. Mondhatnám úgy is, hogy ez azt a félelmet és szorongást, ez tovább erősítette benne, ami a templomos lovagokkal szemben volt. És lassan elkezdte érezni ebből a találkozásból kifolyólag, hogy bizony ezeknek az embereknek a beavatása, ezeknek az embereknek az egész szellemi inspirációja valami egészen másik szférából érkezett, mint amilyen az övé. Hogy az a tudás, aminek ezek az emberek a birtokában vannak, az egészen ellentétes azzal, amit ő tud, sőt, alkalmas is lehet arra, hogy az ő hatalmát ezek az emberek gyakorlatilag megszüntessék, vagy az ő terveit tönkretegyék. Ami teljesen természetes módon ugye azt okozta, hogy egymásnak egy életre ellenségei lettek, de hát ez érthető is, hiszen a templomosok erői ugye Krisztustól származtak, míg Szépfülöp erői pedig Arimántól. Tehát ez az egyszerű találkozás, ez a rövid együttlét tulajdonképpen oda vezetett, hogy a félelem és a gyűlölet erői, amit természetesen ugye ezek az arimáni inspirációk tovább erősítettek Szép Fülöp lelkében, ezek rendkívüli mértékben megerősödtek, és párosodott egy kicsit, vagy egyesült azzal az erővel, ami Szép Fülöpben még az arany iránt érzett móhosság és szenvedély és az arany iránt érzett szeretet által szabadult fel. Érdekes módon ennek az arimáni inspirációból felszabaduló erőnek egy nagyon különleges tulajdonsága van, mégpedig az, hogy ugye az nem képes az emberek tömegére hatni, viszont az egyes emberekre nagyon erősen tud hatni. Tehát azok az emberek, akik ilyen hatás alatt állnak, azok az egyes emberek akarati kibontakozására hihetetlen hatással vannak. Gyakorlatilag az egyes embereknek az akarati önállóságát meg tudják szüntetni. Ugye a népre nem volt semmi hatása, de a körülötte lévő emberekre olyan hatása volt, hogy gyakorlatilag Steiner azt a szót használja, hogy kreatúrák vették körül, akarat nélküli bábok, az egész udvarban mindenki egyszerűen elvesztette az akaratát a Fülöpből áradó, hát arimáni erő hatására. És ezek közül a kreatúrák közül az egyik legjelentősebb az a pápa volt, az akkori pápa, ez az 5. Klemens pápa, akit 1305-ben választottak pápává, egyébként ugye ő egy francia bíboros volt, és aztán ugye pont Fülöpnek a hatására 1309-től Avignonban élt ez a pápa, és Steiner külön leírja, hogy ez a pápa olyan mértékben elvesztette az akaratát a Szép Fülöppel való kapcsolat során, hogy gyakorlatilag egyszerűen nem tudott más tenni, csak azt, hogy minden cselekedetében a Szép Fülöpnek a céljait szolgálta. Ennek volt aztán az az eredménye, hogy bár Szép Fülöp már az elődjével is hosszú ideje levelezett arról, hogy hogyan lehetne a templomos lovagrenddel valamilyen módon leszámolni, de az előd az nem engedte, de amikor 1305-ben 5. Klemens lett a pápa, akkor megjött gyakorlatilag az a lehetőség, hogy végül is a pápa megadja az engedélyt arra, hogy Szép Fülöp megtámadja a rendet. Na most, amikor megkapta Szép Fülöp az engedélyt arra, hogy a rendet megtámadja, akkor gyakorlatilag a kreatúráival szépen leült, és megtervezte gyakorlatilag a történelemnek az első olyan tömegek ellen létrehozott koholt vádak alapján létrejött perét, aminek az volt az eredménye, hogy 1307. október 13-án éjjel egyetlen egy időpontban, ugyanabban a pillanatban a francia királyság minden területén, minden templomos erődítményt, várat, templomot, mindent megtámadtak a királynak az emberei, testőrök, katonák, és minden templomos lovagot, aki abban az időben az állomás helyén tartózkodott, elfogtak. És azáltal, hogy ez az akció gyakorlatilag az összes francia templomos lovagot elfogta, gyakorlatilag beindult egy per, aminek az első lépése persze rögtön az volt, hogy a vagyonukat, az ingatlanaikat és a pénzüket a király rögtön lefoglalta magának, és elindult egy per, ami 7 éven keresztül tartott, és természetesen ugye a királynak az irányítása alatt áll, de végül is az inkvizíció papok folytatták, levezették le ezt a pert. Érdekes módon az inkvizitorok szabad kezet kaptak ebben a perben a vallomásoknak a kikényszerítésére az alkalmazott kínzásokra. Sőt, amellett, hogy ugye az volt a feladat, hogy az elvárt vallomásokat megszerezzék, hiszen koholt vádakat kellett neki, az embereknek bizonyítani, az volt az utasítás, hogy a lehető legtöbb embert kell megkínozni, a legszörnyűbb módon. És ez a kor bizony, hát azért az 1200-as, 1300-as évekről tudjátok, hogy azért nem volt egy ilyen egyszerű kor, ott azért az emberek egy kis kínzás miatt úgy nem lepődtek meg. El tudjátok képzelni, hogy mi lehetett akkor, hogyha ebben a korban főnemesek, főpapok tiltakoztak a pápánál és a királynál azok ellen, a kínzások ellen, amiket ezekkel a lovagokkal csináltak. Hogyha már odáig jutott a dolog, hogy még a pápa is felfüggesztette a főinkvizitort, aki ezeket a kínzásokat irányította, túlzott durvaság miatt. El tudjátok képzelni, hogy mit csinálhattak ezekkel az emberekkel, ugye? Persze ez a dolog sajnos nem tartott sokáig, ez a felfüggesztés, mert egy kreatúra ugye hosszú ideig nem tud ellenkezni a saját alkotójával, így aztán egy rövid időn belül gyakorlatilag a pápa újra engedte a dolognak a folytatását, de gyakorlatilag az, hogy ez a 7 éves per két részből áll, egy első fordulóból és egy másodikból, az ennek köszönhető, hogy ugyanúgy folytatódott egyébként a dolog tovább, mint ahogy előtte volt. Végül is aztán a perek és ezek a kínvallatások, ahogy folytak, szép lassan ennek során fizikailag elkezdték megsemmisíteni a rendet, aminek két fontos állomása van. Az egyik az, amikor 1310 májusában egy időben egyszerre Párizsban 54 templomos lovagot égettek el. Eznek majd később azért lesz jelentősége, mert a templomos impulzus ez gyakorlatilag akkor született meg. És végül is 1314-ben, amikor a rendnek a nagymesterét is elégették Párizsban a Szajna egyik szigetén, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a rendnek a felszámolása megtörtént, hiszen az összes többi templomos lovag is gyakorlatilag vagy a kínzások, vagy a mágia által meghalt. De viszont még mindig egy rejtély, és ez a hivatalos történelmi írás számára egy rejtély az, hogy miért érzett ilyen gyűlöletet a templomos lovagokkal szemben a Szép Fülöp, és egyáltalán nem tudnak semmilyen magyarázatot adni, hogy ez a korban is szokatlan, hihetetlen durvaság miért volt az egész eljárásban. Miért kellett ezt csinálni? Miért volt ez az utasítás? Miért volt a királynak kifejezetten ez az utasítása? Hiszen azok a koholt vádak, amik alapján a rendet megsemmisítették, azok annyira jelentéktelenek voltak, hogy nemhogy ilyen, de szinte semmilyen durvaságot nem kellett volna bevezetni. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először még egyszer felszeretném idézni azt, hogy mi is volt ennek a rendnek a küldetése. Ugye azt mondtuk, hogy a rendnek a küldetése az volt, hogy egész Európát keresztényivé tegyék. És ezt a következő módon csinálták ugye ezek a lovagok. Először is az volt a céljuk, hogy a hívő keresztényekben abban az időben Európában erősítsék a lelki életet. Aztán ebben a megerősödött lelki életben tudatosítani akarták az emberekben a krisztusi küldetésnek a lényegét. És végül el akarták érni, hogy az emberekben tudatosodott küldetés következtében az emberek együttesen segítsék a krisztusi lényt az ő küldetésének a megvalósításában. És Steiner azt mondja, hogy ha ez a folyamat akkor Európában sikerrel járt volna, akkor ennek az lett volna az eredménye, hogy egyrészt az európai ember számára tudatossá válik a szellemi énje, de a másik következménye az lett volna, hogy közvetlenül kapcsolatba kerültek volna az emberek a kozmosszal, a szellemi lényekkel. Minden európai ember. De ezt a célt az arimáni erők ugye nem tudták elviselni. Ez az ő számukra egyszerűen elviselhetetlen lett volna, hogy abban az időben egy ilyen dolog megvalósuljon, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez sem akkor, sem később ne tudjon megvalósulni, hiszen ez az emberiség fejlődésének a tétje, ugye? Ha ez megvalósul, akkor elértük azt a célt, amiért itt vagyunk. Ezért aztán érdekes módon az arimáni erők Szép Fülöp lelkébe, amellett az engesztelhetetlen harag mellett, amit ez rendel szemben ébresztettek, olyan inspirációkat adtak, amik a mexikói misztériumokból származnak. Ugye a mexikói misztériumokból származó tudás jelent meg egyszerűen benne. Nem tanulta, nem tudatosan próbált meditáció útján ehhez hozzá kell jutni, tehát nem tudatosan szerezte meg ezt a tudást, de egyszerre érezte, hogy mit kell tenni olyan dolgoknak az érdekében, amit egyébként a mexikói misztériumokból származnak, és mi ez a tudás, ami ott volt. Ez arról szól, hogy hogyan lehet megkínzott emberek vére által az emberiség fejlődési áramlatába impulzusokat belevinni. Mégpedig olyan impulzusokat, amelyek az emberiség fejlődését negatív irányba befolyásolják. Ezek a megkínzott emberek vére által bevitt impulzusok, ezek az ember fejlődésének antikrisztusi tendenciát adnak. És hogy ez mennyire sikerült, erről még ma fogunk beszélni. Ezen kívül még egy fontos dolgot tudott meg így Szép Fülöp ezeknek az arimáni inspirációknak hatására. Mégpedig azt, hogy mi történik akkor, amikor az embernek a tudata ezeknek a rendkívül durva és erős kínzásoknak hatására elhomályosodik. Tudta, hogy ezekben az emberekben, akik ott a kínzóeszközök alatt szenvednek, képek fognak feljönni az előző megkísértésekből. Azokból a megkísértésekből, amiről az előbb beszéltem, amikor egy beavatott úgy érzi, hogy a jó erők elhagyták, és a rossz erőknek a fogságába került. És tulajdonképpen az volt az egész kitervelt eljárásnak a második lényege, ugye az első volt ez a negatív impulzusoknak a bevétele, a másik pedig az volt, hogy olyan módon építsék fel az kikérdezéseket,
És olyan kérdéseket tegyenek fel megfelelő pillanatokban, amikor a lovagok nem tudják eldönteni, hogy az a pillanat, az valóság volt az életükben, vagy csak egy élmény, egy szellemi élmény. És ezért aztán hihetetlen sokat foglalkoztak azzal, hogy milyen kérdéseket tegyenek föl. Hosszú időn keresztül dolgoztak azon, hogy a lovagoknak a kínzások során mikor és milyen kérdéseket kell föltenni, és csupa olyan szuggesztív kérdést fogalmaztak meg, ami tulajdonképpen már egy ilyen meggyötört és a tudatosságot elvesztett ember számára már szinte mondja, hogy mit kell válaszolni, és bármit válaszolsz, azt fogják hallani, amit ők akarnak hallani. Hihetetlenül ravasz módon felépítve ez a dolog. A lényeg az, hogy ebből az elhomályosult tudatból, ebből a kínzások által elhomályosult tudatból az emberekből lehetőleg minél több hazugságot hozzanak ki. És aztán, amikor a per elindult, ugye ezek az emberek, akik előtte ezt a hihetetlenül intenzív szellemi életet élték, ugye nap mint nap rendszeresen igen sokat a szellemvilágokban jártak, ugye ezekben az emberekben a kínzások hatására újra előjöttek ezek a szellemi impulzusok, és ezek a szörnyűségek következtében ugye olyan állapotba kerültek, amikor nem tudták eldönteni, hogy azok a szellemi lények, akikkel találkoztak, azok jók voltak, vagy rosszak voltak, és a szuggesztív kérdéseknek a csapdájába ebben az elhomályosult tudatban bizony beleestek. Mondhatnánk úgy is, hogy ezekkel a kínzásokkal egy abnormális körülmények között létrehozott, kikényszerített beavatást hoztak létre ott, és ezek az emberek ennek a kikényszerített beavatásnak az áldozatává váltak, mert egy ilyen helyzetben az embernek azok a tiszta lelki erői, és az a tudatossága, ami egyébként a normál beavatás során megvan, az hiányzik. Ennek aztán ez lett a következménye, hogy ezek a lovagok a vallomásaikban csupa hazugságokat mondtak magukról is, meg a rendről is. És végül is ez volt az egész eljárásnak a célja, mert az ember fejlődésével ellentétes impulzusokat a történelem menetébe hazugságokon keresztül lehet bevinni. És ezáltal ez sajnos meg is történt. Hát aztán az így módon kikényszerített vallomásokban ugye természetesen az a sok szörnyűség áll, amit egyébként a hivatalos történetírás erről rendről le is ír, hiszen ezekben a jegyzőkönyvekben megvannak, mindenféle bálványimádás, meg fajtalanságok, meg minden egyéb dolgok. És aztán ezeknek az alapján ugye nem volt nagy kunszt a szépülőknek elérni az egyébként is a kreatúrájánál azt, hogy a pápa nagyon gyorsan kimondja a rendnek a megszűnését, és gyakorlatilag hozzájárult ahhoz, hogy ez az egész megszűnjön. És fizikailag ezzel a templomos rendnek a megsemmisítése az meg is történt. De az, amit ezek az emberek az életükkel, és különösen azzal a misztikus életükkel, amiről most beszéltünk, tettek, az egy önmagában is egyedülálló és egy különleges dolog volt. Ugyanis azt tudni kell, hogy amikor egy embercsoport, mint ezek a templomos lovagok, így szövetkezik, és olyan módon misztikusan éli az életét, ahogy ezt ők tették, akkor az, amit egy ilyen közösségnek a tagjai szellemileg, misztikusan átélnek, abból erők jönnek létre, amik aztán kiáramlanak ebből a közösségből, kiáramlanak az embereket körülvevő érzék feletti világoknak az erői közé. Ez azt jelenti, hogy egy embercsoport által megélt mítikus élmény objektív erővé válik. És ezek az erők, ezt is Steiner mondja el, ezek az erők a történelmi születés, történelem alakulása és az ember fejlődése területén ható objektív erőkké válnak. Vagyis azt lehet mondani, hogy a templomosoknak a misztikus élete által nem csak az egyes lovagok éltek át valamilyen misztikus élményt, hanem ezáltal az egész által olyan objektív szellemi erők jöttek létre, amik az előtt nem voltak a Földön jelen. És ezek az erők a mai napig is jelen vannak, mióta megszülettek, azóta is hordozza az emberiség ezeket az erőket, és kapcsolatban van vele. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy azzal a misztikus élettel, amit ezek a templomosok éltek, új szellemit lehet létrehozni. És ezt az új szellemit bele lehet vinni a Föld és az ember fejlődésébe. És ezért mondja Steiner azt, hogy ezzel az élettel, amit a templomosok éltek, az emberiség a saját fejlődési útján egy óriásit lépett előre. Viszont ugye Steiner arra is felhívja a figyelmünket, hogy az európai ember, ahogy ezt már ugye előbb is említettük, abban az időben nem volt elég fejlett ahhoz, hogy ezt a fajta életet átélje, és hogy azt a bölcsességet, szépséget és jóságot ugye abban a formában, ahogy a templomosok azt akarták, ezt valahogy felvegye magában. Ugyanis ha ez akkor megtörtént volna, akkor az emberi fejlődés menetéhez képest az ember még túl korán érte volna el a szellemi világokkal való kapcsolatot, hogy ezt szerette volna Lucifer. Őnek az egy nagy eredmény lett volna, ha az ember nem akkor, amikor a tudatossági fejlődésében ott tart, hanem annál jóval előbb kerül kapcsolatba a szellemi világokkal, és tulajdonképpen ezért próbálta a templomosokat ebbe az irányba hajszolni, hogy ezt a céljukat minél jobban csinálják meg. De ezért, és mondja ezt is Steiner, hogy a templomos rendnek törvényszerűen el kellett buknia. De azáltal, hogy a templomos rend elbukott, ez nem jelenti azt, hogy mindazt, amit ezek az emberek tettek, vagy mindazt, amit ezek az emberek létrehoztak, az elbukott volna, mert a szellemi dolgokat nem lehet elpusztítani, az tovább él. És a templomosok esetében ez az előbb már említett 54 lovag együttes elégetése egy nagyon fontos esemény volt, amikor ez az 54 lovag meghalt a mágián, akkor az ő lelkük egészen gyorsan és egészen különleges módon együtt felemelkedett a szellemi világokba, és ez az 54 lélek, ez ott elkezdett hatni az eredeti templomos célok és küldetés érdekében, és ebből egy templomos impulzusnak nevezett szellemi impulzus jött létre. És ezek az impulzusok, ezek azóta is hatnak minden lélekre, aki fönt a különböző szellemi szférákban tartózkodik és készül a küldetésére, és hat minden olyan lélekre, aki már a Földön van, és megpróbálja végrehajtani a küldetését. Ezek a lelkek inspirációkat és különböző ideákat kapnak ezektől a templomos lelkektől. Vagyis azt lehet mondani, hogy a templomosok 1307-ig egy földi küldetést valósítottak meg, 1307-től pedig a templomosok átalakultak egy szellemi impulzussá, egy olyan szellemi hatássá, ami az egészen a mai napig is folyamatosan hat. Persze, és ugye ezt már röviden említettük, hogy az egész templomos rend történetével kapcsolatos dolgoknak és az ellenerőkkel való harcának volt egy az emberiség fejlődését negatív módon befolyásoló hatása is. Ugye azt már ugye részletesen leírtuk, hogy a Szép Fülöpnek a különböző ariánus inspirációi hatására mit okoztak a kínzások. És ezeknek a kínzásoknak, illetve a kínzások által a lovagokból kicsikart hazugságoknak a mai napig is ható következményük van. Mégpedig az, Steiner ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy azáltal, hogy a lovagok a kínzópadon önmagukról és a templomos rendről hazugságok kimondására kényszerültek, ez lett az egyik oka annak a materializmusnak, amit az ember a 20. és 21. században megér. Természetesen mondja, hogy ez csak az egyik oka annak, de ha valaki egyáltalán a materializmus valódi természetét meg akarja érteni, akkor ennek ezt a dolgot, a templomosok megkínzatását és a hazugságoknak ezt a hatását, ezt fel kell dolgozni, az embernek meg kell érteni, mert egyébként a materializmus nem lehet megérteni. És azt is tudnunk kell, hogy ez a két erő nem csak akkor inspirálta az embereket, ez a két erő azóta is inspirálja az embereket, és látjátok nap mint nap most is, hogy milyen kínzásokat és milyen dolgokat csinálnak ma emberek egymással, úgyhogy most már egy kicsit másképp lehet nézni azokra a dolgokra ennek az ismeretében, ami ma a világban történik, de ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy ez a két erő továbbra is itt van, és a materializmuson keresztül megpróbálja gyengíteni a templomos impulzust is, meg a Krisztus impulzust is. Tehát tudnunk kell, hogy nem adták fel azt a céljukat ezek az ellenerők, hogy az embernek a gondolkodását, érzését és az akaratát az uralmuk alá hajtsák, és az embert egy ilyen materialista gondolkodás hordozójává alakítsák át. És ezzel tulajdonképpen elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy most meg kellene néznünk, hogy ez az impulzus napjainkban hogyan hat, de akkor most azt javasolnám, hogy tartsunk egy negyed óra szünetet, jó?
Jeladó, közösségi rádió. Új világjelenségek, közösségépítés, új tudatosság. Érted? Neked. Jeladó. Közösségi rádió.
Ugye azt már láttuk, hogy amikor a rendet fizikailag elpusztították, akkor egy földön működő impulzus gyakorlatilag egy szellemi impulzussá alakult át, amiről azt kell tudnunk, hogy azóta is folyamatosan hat és sugárzik mindenhol. És ezek az inspirációk folyamatosan áradnak. Ezek a szellemi impulzusok folyamatosan áradnak az emberek felé, és ez egy kozmikus inspiráció, ami mindig hat és mindenhol jelen van. Ezért jelen van most ma a 20. vagy a 21. századi modern emberben, még akkor is, ha ez az intellektuális gondolkodásra épült világ, vagy az ebben felnevelkedett emberek kevésbé érzékenyek azokra a szellemi inspirációkra, vagy impulzusokra. De minden esetre egy nagyon fontos kijelentéssel kezdeném, hogy úgy érzem, hogy az, ami akkor történt, ami az 1200-as és 1300-as években történt, az annak az előkészítése volt, ami ma történik velünk. De hogyan is hat ez az impulzus? Azt lehetne mondani nagyon egyszerűen, hogy mindenhol, ahol ma szellemi, szociális, gazdasági, vagy bármilyen pénzügyi reformon emberek gondolkodnak, akkor azok az embercsoportok, akik ilyen gondolkodással összeülnek, azok ennek az impulzusnak a hatása alatt állnak. És minden olyan kezdeményezésnek az inspirálójaként a templomos impulzust kell tekintenünk, ami arról szól, hogy az emberek szellemi életét elmélyítsük. De mégis a legerősebben a templomos impulzus ma az a szociális területen hat. Azért is, mert ugye azt láttuk, hogy a templomos lovagok milyen fantasztikus erővel összekötötték a lelki életüket a Krisztus impulzussal. És ugye az antropozófiából tudjuk, hogy a Krisztus impulzus az a különböző fejlődési korszakokban különböző módon hat, és ahogy a mai fejlődési korban hat, az egy szociális impulzus, és szociális impulzusként jelenik meg az emberiség fejlődésében, és természetesen a templomos lovagok ezzel az impulzussal ezt akarják támogatni. Mit akarnak elérni? Hát azt szeretnék, hogyha az emberbe tudatosulna az a dolog, hogy gondolkozzon el azon, hogy mi is az, hogy Krisztus impulzus. Hogy az emberek kezdjenek el foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán milyen a viszonyuk Krisztushoz. Hogy próbálják megtalálni magukban azt a helyet. Próbálják megtalálni lelkükben azt a szférát, amellyel egyébként Krisztus a földi ítléte alatt összekötötte magát. És erre ma rendkívül nagy szükség van, és ezért is sugározzák ezt a templomos lovagok ma felénk, azért, mert ma egy olyan rendkívüli korban élünk, egy olyan rendkívül fontos korban élünk, amikor megint az emberiség fejlődése a tét. Ahogy ez abban az időben is volt. És ebben a korban nem mindegy, hogy az ember képes-e összekötni magát azzal a szférával, ahonnan belőle ezek a krisztusi impulzusok áradnak, mert ugyanis ma minden embernek a lelkéből impulzusok, inspirációk, hatások jelennek meg. És nem mindegy, hogy úgy élünk, hogy ezekkel tudatosan összekötjük magunkat, a gondolatainkat, az érzéseinket és a cselekedeteinket ezeknek a hatása alá rendeljük, vagy pedig legyintünk egyet és pont az ellenkezőjét csináljuk. De ugye föltehetjünk a kérdést, hogy hol van ez a hely, amivel Krisztus összekötötte magát a földi élete során az emberrel. Bizony azt mindenkinek tudni kell, hogy az ember ritmikus rendszerével, az emberi érzések szférájával kötötte össze magát a krisztusi lény, és ez annyira speciális módon történt meg, hogy ezen a helyen minden ember találkozhat vele, de nem valami misztikus módon, tehát nem csak valami szubjektív módon, hanem reálisan, teljesen objektív módon minden ember az érzelmi szférájában összetalálkozhat Krisztussal. És így aztán minden embernek lehetősége van ma arra, hogy szabadon döntsön arról, hogy az akaratát összeköti ezzel a léleknek ebből a szférájából előtörő, vagy belső részéből előtörő hatásokkal, tudatosan ezeknek az impulzusoknak a hatása alá helyezi magát-e vagy sem. És ennek egy óriási jelentősége van, nem csak az emberi élet, hanem az ember fejlődése szempontjából is. Mert az az ember, aki tudatosan ennek az impulzusnak az irányítása alá helyezi magát, az mintegy felszólítja Krisztust arra, hogy vele és általa hasson a földi világokban. És amennyiben ez sikerül, akkor az, ami ezáltal történik, az az emberi lélekben, az értékben hasonlatos ahhoz, ami a templomos lovagokkal is megtörtént, és amiről már beszéltünk. De ha körülnézünk egyenlőre, azt láthatjuk, hogy mintha ez valahogy nem valósulna meg. De nem is fog megvalósulni, és ez egy nagyon fontos dolog, mert az embernek el kell határozni magát arra, hogy ezen az úton elinduljon, ami végül is ehhez az egyesüléshez vezet. És ennek egy nagyon fontos kritériuma van. Ugye emlékeztek, hogy sokszor említettem azt, hogy a templomos levagok pontosan tudták, hogy a szellemi feladatoknak csak akkor lehet megfelelni, ha közben a mindennapi életben, a világban Krisztust valóban szolgáló testvérként működő emberek lesznek. Ezért nekünk is hasonlóképpen kell cselekednünk, nekünk is hasonlóképpen ezt a kettősséget kell megvalósítani az életünkben, azaz a templomos impulzus egy kicsit azt is sugallja ma az emberek számára, hogy induljanak ezzel az úton el, de tudatosítsák magukban, hogy ennek az útnak két sávja van, vagy két szférája van, vagy két aspektusa van, mindegy, hogy nevezzük, de két úton kell egyszerre egy időben haladni. Van egyszer egy oldal, egy aspektus, ami az érzékfeletti gondolkodásnak az útja, és van egy másik út, ami az akarati fejlődésnek az útja, egy morális fejlődésnek az útja. És az egyik úton haladva, az érzékfeletti gondolkodás fejlődésének az útján haladva az embernek, hogyha most a szociális aspektus oldaláról közelítjük meg ezt a kérdést, akkor az embernek azt kellene megtanulnia, hogy megszabaduljon a másik emberekről alkotott előítéletétől. Hogy képes legyen a másik emberről toleráns, előítéletektől mentes véleményt kialakítani. Az akarati úton pedig az embernek azt kellene kialakítani, és ugye megint a szociális hatás oldaláról nézzük, hogy egyfajta valódi tűz, valódi lelkesedés ébredjen a lelkében a szociális élet, a közösségi élet iránt. És ha az ember képes ezen a két úton párhuzamosan haladni, akkor egy belső élménye lesz. Egy olyan belső élménye lesz, hogy először úgy érzi, mintha újjászületett volna. Mert megtalál magában ezen az úton valamit, és nem más, mint a Krisztus impulzust önmagában belül itt a szívében. Viszont ha az ember elhanyagolja ebből a kettőből az egyiket, ha az ember csak az egyik úton megy, és úgy gondolja, hogy a másik az nem olyan fontos, akkor soha nem fogja ezt az áhított célt elérni. Mert ha valaki úgy gondolja az életében, hogy valami csodálatos szellemi fejlődéssel el lehet érni ezt a célt, de közben ennek a gyakorlatban való megvalósítását, az ehhez tartozó morális és akarati fejlődést azt elhanyagolja, vagy azt mondja, hogy ez nem fontos, akkor soha nem fog Krisztussal sem ezzel az impulzussal találkozni. Mert csak is kizárólag a szellemi és a morális fejlődésnek a harmóniájával lehet eljutni Krisztushoz, és természetesen vannak, akik azt hiszik, hogy másképp is lehet, de ez megint az az élmény, vagy az a hatás, amiről már beszéltünk a templomos lovagok élete során, az ellenelők itt is résen vannak, és folyamatosan figyelik az embert, és aki az egyik ezt a harmóniát az életében felborítja, arra mindjárt lecsapnak. És azok, akik azt hiszik, hogy szellemi fejlődés mellett immorális cselekedetekkel is el lehet jutni Krisztushoz, azok nem Krisztushoz, hanem Luciferhez jutnak el. De ezt soha nem fogják felismerni. Mert, és ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a Friedrich Rittenmayernek van egy visszaemlékezése, amivel a Rudolf Steinerrel való beszélgetéseit jegyezte fel. És az egyik beszélgetésben azt mondja, azt írja Rittenmayer, hogy Steiner egyszer csak azt mondta neki, hogy rendkívüli módon nehéz Krisztus Lucifertől megkülönböztetni. És akkor azt mondja a Rittenmayer, hogy ez teljesen megdöbbent, és ilyen, szinte ilyen ilyetten kérdezte a Steinertől, de hát akkor honnan tudjam, hogy most Krisztussal vagy Luciferrel találkoztam. És akkor erre azt mondta neki Steiner, hogy Krisztus a létező legtisztább önzetlenség, egyedül erről lehet felismerni. Tehát, hogyha az ember azt nézi, hogy az a lény, mire próbálja őt rávenni, milyen cselekedetekre próbálja őt rávenni, abból pontosan meg tudja állapítani, hogy ebben a luciferi lila ködben éli az életét, pedig valóban megtalálta benne, magában belül a szívében Krisztust és a Krisztus impulzust. De hogyha az ember tovább halad ez az úton, akkor ez a belső élményen kívül még egy másik külső élményre is szert tehet. Ugyanis, hogyha az ember ezen a fejlődési úton tovább halad, akkor képessé tud válni arra, hogy abból a szörnyű tévedésből, amiben élünk, pontosabban abból a tévedésből, hogy a másik ember az az, aminek látjuk, ha ebből ki tudunk lépni, és ha képessé válunk arra, hogy a másik emberben nem a fizikai testét, hanem azt az érzékfeletti lényt lássuk, aki ő valójában, akkor az embernek lesz egy biztos impulzussal kapcsolatos második élménye is, egy külső élménye. Ugyanis az az ember, aki képes arra, hogy a másik embert valóban annak lássa, amilyen az az ember, egyszer csak azt tapasztalja meg maga körül, az őt körülvevő egész világban, hogy a szellemi impulzusok, a templomos impulzus és a Krisztus impulzus folyamatosan és állandóan áramlik a szellemi világokból az emberek felé, és gyakorlatilag megtapasztalja a Krisztus impulzust a külső világokban. Ez azt jelenti, hogy az ember egy belső fejlődési úton haladva egy belső és egy külső élményre tehet szert, megtapasztalhatja a Krisztust és a Krisztus impulzust magában a szívében és a külső világokban is. És az az ember, aki ezen a két tapasztalaton átesett, akiben ez a két tapasztalat megtörtént, azt az embert úgy lehet leírni, mint aki a Krisztus impulzus hatása alá került. És ez rendkívül fontos dolog, mert Rudolf Steiner azt mondja, hogy a közeli jövőben az ember enélkül, a megtapasztalás nélkül nem lesz képes élni a Földön. Viszont azt is mondja, hogy erre minden ember képes, illetve képessé válhat. Egyszerűen csak el kell indulni ezen a két úton, és hogyha ezen a két úton végighalad, akkor azt fogja tapasztalni, és ez a dolog azáltal történik meg vele, hogy a lelkében egy vonzerő lép fel, amelyik vonzerő tulajdonképpen ezt a krisztusi lényt, ezt a krisztusi impulzust még közelebb vonza magához, és ezáltal tudja az ember összekötni magát a krisztusi impulzussal. Hogy néz ki egy ilyen ember, aki összekötötte magát a krisztusi impulzussal, aki ilyen módon újjászületett? Akiről ugye azt is mondják, amit a templomos lovagokról is mondtak, hogy Krisztust hordozza önmagában. És a mai korban ezt az embert elsősorban a szociális képességéről lehet megismerni. Ez az ember ugyanis olyan, hogy minden külső kényszer nélkül, kizárólag a saját belső lelki erői hatására szabadon tud kapcsolódni minden másik emberhez, és harmóniában képes élni az emberi közösségekben. És az, hogy miért erre inspirálnak minket ma a templomos lovagok, hogy miért olyan fontos, hogy ezt a minőséget mi ma elérjük, az azzal is kapcsolatos, hogy ma minden, ami az emberek együttélésével és szociális viszonyaival kapcsolatos, az gyakorlatilag a Krisztus impulzusnak a hatása, az irányítása alatt áll. De ez még mind nem elég. Mert a Krisztus impulzushoz közeledő embernek a lelkében még egy másik minőségnek is ki kell alakulnia, amit Steiner úgy nevez, hogy a tudás minősége. Mert az embernek tudnia kell, az ember lelkében meg kell jelennie annak a tudásnak, amit a templomos lovagok is pontosan tudtak, hogy az ember az életét nem saját kis egyéni önző céljainak megvalósításáért kapta, hanem az ember az életét egy magasabb szellemi cél érdekében éli. Azaz, az embereknek ugyanúgy, mint ahogy azt a templomos lovagok tették, minden gondolatukat, érzésüket és akaratukat alá kellene rendelni ennek a magasabb szellemi célnak, és érdekes, ehhez, ha az ember a küldetésének, a szellemi küldetésének alá tudja rendelni ezt a három szféráját, Steiner azt mondja, hogy ebből egy olyan erő keletkezik, amelyhez a Krisztus impulzus a legerősebben tud kapcsolódni. Ugye tehát látjuk azt, hogy az ember élet minden területét minden pillanatban áthatja ez a templomos impulzus, és a Földön itt próbálja erősíteni a Krisztus impulzusnak a hatását. Ez azért rendkívül fontos, hogy ezt tudjuk, mert az, amit a templomos lovagok az 1200-as években megtettek, de még nem volt időszerű, aminek ugye törvényszerűen el kellett buknia, az most vált szükségessé megint itt a Földön. Ezt most kell nekünk megcsinálni. És annak, ami akkor elbukott, annak most egy kicsit átalakult formában természetesen, nem úgy, ahogy ők azt akkor csinálták, de most újra meg kellene jelenni itt a Földön. Ugye rendkívül nagy ez a tét, és rendkívül nagy feladat a számunkra. Ugyanazt a feladatot kell fölvállalnunk, mint amit a templomos lovagok annak idején felvállaltak, de most már a templomos impulzusnak a segítségével, ugye mi végül is egy fokkal jobb helyzetben vagyunk, hiszen a Krisztus impulzuson kívül még egy másik segítő szellemi erőt is kaptunk, és ezért hálásaknak kell lennünk azoknak az embereknek, akik ezt megteremtették. De ezen kívül még egy másik dolgot is tudnunk kell, mégpedig azt, hogy a templomos impulzus ma
nem csak az egyes emberek lelki életének ilyen módon való átalakítását várja el tőlünk, hanem azt is várja tőlünk, hogy az emberek a szociális formákról másképp gondolkodjanak, mint eddig. És arra próbál inspirálni bennünket, hogy másfajta gondolkodást alakítsunk ki a szociális, a közösségi formáinkról. 1916. október 4-én, amikor Dornakban Steiner tartott egy előadást a templomos lovagokról, és erről a rend megszűnéséről, és erről az impulzusról, és annak a hatásáról beszélt, egyébként a tőle megszokott módon egyszer csak, látszólag teljesen váratlanul elkezdett egy nem oda tartozó dologról beszélni, és elkezdett arról beszélni, hogy szellemi látással az univerzumnak a modellje, és a bolygóknak a mozgása az, hogy a milyen. Hogy néz ki az univerzum? És persze az ember nem tudja, hogy ennek milyen jelentősége van a szociális formákra, akkor meglepődik. De hogyha aki tudja, vagy az antropozófiából tanulmányozta, hogy az univerzumról és a bolygók mozgásáról alkotott kép, vagy az arról való helyes gondolkodás nem csak az ember belső lelki életére hat, nem csak az ember belső fejlődésének szolgál táplálékul, hanem lehetővé teszi az embernek a szociális formákról való gondolkodásának a fejlődését is, akkor rögtön lehet látni, hogy ez az egészen újfajta kép az univerzumról valamilyen új szociális formának az előképét vetíti elénk. Ugyanis azt tudjuk, és hát erről már többször beszéltünk is különböző körökben, hogy az emberek közötti kapcsolatok minősége és azok a formák, amik az emberek létrehoztak, azok mindig összefüggtek azzal, hogy az ember hogyan látta az univerzumot és a bolygóknak a mozgását. Tehát a szociális érzékenység szempontjából és abból a feladat szempontjából, ugye ebből a szociális impulzusnak a szempontjából nem mindegy, hogy az ember hogyan gondolkodik a bolygókról, az univerzumról, mit tanítanak az iskolában, mit olvasunk, mit beszélünk róla. Ennek az előadásnak a végén, az utolsó részében Steiner arról beszél, hogy nem igaz az, hogy a nap körül a Föld egy egyenes kör alakú pályán kering. Amit ma a tudomány mond, az nem így van. Szellemi látással ugyanis a bolygók egy egészen másfajta módon mozognak, mégpedig a bolygók lemniszkálta mozgást végeznek az űrben. Ha szellemi látással nézzük, akkor ez olyan, hogy a bolygók elindulnak egy pontról, majd egy lemniszkátán végighaladva visszatérnek ugyanarra a pontra. És aztán, amikor elindulnak a második lemniszkáta útra, akkor egy kicsit ez az egész dolog eltolódik, és a következő lemniszkáta az valahogy így néz ki. És aztán is szépen lassan mennek egy teljes kört. És ez azt jelenti, egyébként megmutatom nektek, hogy felraktam alá azt a 1942-ben az első megszerkesztett rajzot arra vonatkozólag, hogy hogy is néz ki ez a lemniszkát, hogy gyakorlatilag ez az a körpálya, amit most a bolygók pályájának gondolnak, de valójában ebben a körpályában a bolygók így mozognak, és itt folyamatosan mindig így megy ez az egész körbe, és azon keresztül ez a lemniszkát egy teljes kört ír le, mindig egy kicsit arrébb kerül. Szellemi látással látod ezt, de ezt ugye fizikailag is meg lehet szerkeszteni, majd erről fogunk mindjárt beszélni. Egyébként erről is csináltam egy pár másolatot, tehát ezt is majd oda fogunk tudni adni utána. Ez a dolog, ahogy ő a naprendszert így leírja, ez viszont egy nagyon érdekes dolgot hoz létre, és ez választ ad a te kérdésedre is. Ugyanis azt mondja, hogy az, ami az egyébként csak körpályán haladó bolygók esetében soha nem következhetne be, az ebben az esetben viszont bekövetkezik, hogy egyes bolygók keresztezik egymás pályáját. Azaz, előfordul az, hogy a Föld egy teljes körforgás alatt kétszer keresztül megy azon a pályán, ahol előtte a nap haladt. És ez így egy materialista gondolkodású ember számára, hát Isten, keresztül megy, jó. Ha most el is fogadja azt, hogy ez így van, akkor azt mondja, jó, keresztül megy. De azért csak gondoljátok végig, hogyha a Föld keresztezi a napnak a pályáját, hogy a szellemi szempontból mit jelent. Ugyanis a nap az nem csak úgy megy. Ugye a nap az a lemniszkálta, amit a nap leír, azon az úton a nap nem csak megy. A nap ugye az egy élő valami, az szellemi hatást fejt ki, és azon az úton, ahol ő végigment, a lenyomatát ott hagyja. Átalakítja az űrt. Ez a szellemi lenyomat benne marad az űrben, és gondoljátok csak, hogy évben kétszer a Földdel mi mindannyian belekerülünk ebbe a szellemi hatásba. És ezt a szellemi hatást tulajdonképpen ezt a nap által átalakított teret tulajdonképpen megéljük.
Az űr azon az úton, ahol a nap halad, szellemi tartalommal van tele, és azt mi megéljük.
És ráadásul ez nem csak a nap és a föld viszonylatában van így, hanem minden bolygó egyfajta lemniszkálta mozgást végez,
és a föld egyszer nem csak a nap, hanem a Vénusz, a Mars és a másik bolygónak is a szellemi lenyomatában benne van, és azon keresztül megy. Mindegyiket más számban és más módon, de ugye ezt most nem szeretném részletezni. De hogy ez mennyire nem új, ahhoz azt kell tudnotok, hogy az ősi misztériumokban például az emberek pontosan tudták, már a beavatottak, hogy a nap szféráján mikor megy keresztül a Föld. És abban az időben nem csak ünnepségeket rendeztek az embereknek, hanem ők beavatottak is mindenféle élményeket éltek át, ugyanis tudták, hogy ezen a napon, meg azon a napon mi abban az élő szellemi tartalomban vagyunk benne, amit a nap maga mögött hátra hagyott. És ennek a kozmikus modellnek, amit most ő így leírt, van még egy másik rendkívül érdekes vonása is.
Egy kör. Ez most nem az a pálya, amit a bolygók leírnak, bocsánat.
Mégpedig azt mondja, hogy miközben ezek a bolygók a körmozgásukat végzik,
mondjuk ez az egyik bolygó,
mint legyen a Föld, és a másik a Nap.
Ezek között a távolság állandó. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik lemniszkáltát most innen föntről nézzük, és ez a vonal, ez mondjuk ennek a bolygónak a lemniszkáltája, ez meg ennek. Ahogy ő ezen a lemniszkáltán megy, és folyamatosan ugye megy erre kifelé, tehát itt van, itt van, itt van, és elér ide a külső pontjára, ide.
Az alatt ő, mintha magával húzná egy,
csinálj egy feketével, egy állandó távolságot tart a másik bolygóhoz, és ezáltal ugye így, meg így, meg így lesznek összekötve,
azaz ezzel a zölden rajzolt bolygó
befelé jön, és fokozatosan beér ide középre. Aztán utána ez megy tovább erre, és ahogy megy tovább, ugye húzza vissza magával a pirosat, és a piros ideér, a zöld itt van. Aztán a piros ugye megy tovább, hiszen megy tovább a lemniszkáltán, és itt kifelé haladva húzza vissza a zöldet, és aztán a zöld megint ide megy, a piros be.
És egyfajta ilyen tánc jön létre, hogy a kim vagyok a szélén, aztán bekerülök a közepébe. Megint kimegyek a szélére, megint bekerülök a közepébe. Ugye? És ez a távolság egyes bolygók között a mozgás során nem változik. De minden bolygó között más. Ezt a rendszert rendkívül sokan tanulmányozták, ugye már nagyon izgalmas és nagyon eltérő attól, amiben gondolkozunk. Nem csak ez volt az első közlés egyébként ezzel kapcsolatban, ugye 1900. november 42-ben az első rajz, aztán később már számítógépen megrajzolták az összes bolygónak a különböző idők alatt bejárt pályáját, és ugye az a barátunk, akit talán közöltek többen ismernek, ugye az Albrecht Hemming, ő még otthon a házában épített egy planetáriumot, amelyik planetáriumban gyakorlatilag ezeket a mozgásokat a naprendszer mind a 7 bolygójára lemodellezte, és lehetett látni. Most nem hoztam el képeket, de ugye fényképeket csinált arról, majd interneten elküldöm nektek, hogy fényképeket csinált arról, hogy egy fél periódus alatt, meg két periódus alatt, az egyik bolygó, másik bolygó, és gyönyörű szépen ott vannak a lemniszkálták, amiket ezek a bolygók leírnak, úgy, ahogy azt a Steiner az előadásában szépen elmondta. Na most, a Steiner azt mondja erről a modellről, hogy ez, amit itt látunk, nem ellentétes az előzőekkel. Ugye, mert még a geocentrikusból, a heliocentrikusból való átmenet az ember gondolkodása számára egy meglehetősen nagy ugrást kívánt, hiszen addig az ember volt a világegyetemnek és az univerzumnak a központja, mindennek az értelme, és ugye egyik pillanatra a másikra egyszer csak egy kis bolygócskán egy ilyen periférikus kis lényé vált, és ezt azért látjuk is, hogy a vallásban és mindenben ez mit okozott, hogy az ember így átalakult. Ugye egy dolog nem változott meg, hogy valaki mindig van a középpontban, azaz mindig hierarchikus berendezkedési társadalmi formákat hozott. És ezzel szemben ez a dolog mit hoz? Hát azt, hogy soha senki nincs a középpontban. Ugye? Ez egy olyan bolygórendszer, egy olyan univerzumkép, aminek egy időre mindenki a középpontjában van, de ugyanannyi ideig a szélén is. Tehát ez egy olyan újfajta társadalmi formát vetít az elénk, ami totálisan ellentétes azzal, ami van. Tehát maga a csillagászok számára nem lenne ellentétes, de ami miatt iszonyú ellenállás van az emberekben, az az,
hogy pontosan érzik, hogyha erről elkezdenék beszélni, és ez általánossá válna, akkor az emberek nem azért, mert ők ezt ebből kilátnák, hanem egyszerűen azért, mert az univerzumra alkotott kép mindig befolyásolta a szociális formákat, egyszerűen az emberekben ez az igény arra, hogy más formákat hozunk létre, még erősebben jelenne meg, mint ahogy egyébként az ma megjelenik. Tehát az mióta ember így él a Földön is formákat, vagy társadalom, vagy szociális formákat hoz létre, mindig is ez inspirálta az embert. Régen ugye a beavatottakat, ma pedig elméletileg minden embert arra, hogy milyen formákat akar létrehozni, milyen formákban akar élni. Tehát nyilvánvaló, hogy nem nagyon szeretnék azt, hogy ezek a jelen hatalomnak mondjuk a jelenlegi birtokosai, azok, akik a hierarchia csúcsán élnek a középpontban, akikért minden történik, ugye, mert ez végül is arról szól, hogy ő körülöttük forog minden, ugye, hogy ez most átalakuljon egy olyan rendszerré, hogy hát most akkor egyszerre én is kikerülhetek a perifériára, hát hogy néz ez ki? Viszont egy óriási megerősítést adhat mindannyiunk számára, és adott az én számomra is, amikor megismertem, hogy az a harc, amit én folytatok azért, hogy a hierarchikus formákat nem hierarchikus formákkal váltsuk fel, az előbb-utóbb győzedelmeskedni fog még akkor is, ha nagy szellemi tudásra rendelkező emberek próbálják bizonygatni, hogy nem. Mert ez egyszerűen így van. És ha ez így van, akkor ilyenek is lesznek azok a szociális formák, amelyeket meg fogunk a jövőben valósítani. Ugye ez egy újfajta, mondhatnám is, hogy ilyen emberorientált szociális formának a képét vetíti elénk. Ez az egész, ugye? Amikor az emberek saját szabad akaratukból harmóniában élnek együtt egymással. És ha visszaemlékeztek, az előadásnak az elején ugye mit mondtuk, hogy ki az az ember, aki saját szabad akaratából harmóniában él a közösségével? Hát az, aki Krisztust hordozza a szívében, ugye? Azaz, igazán ez akkor fog tudni valójában ilyen módon megvalósulni, ha azon a két úton, amiről beszéltünk, képesek vagyunk elindulni, mert önmagában ez a forma még nem elegendő, mert a mi egyéni fejlődésünkre is szükség van hozzá. Hogyha most egy pillanatra megint Goethének a zöld kígyójára utalok, ugye ebben a mesében van az elején egy rész, amikor az öreg, aki itt is egyébként hatalmasat kiáltott, az elején az öreg egy olyan hatalmasat kiáltott, hogy az egész szentély beleremegett, és ezek a fémszobrok, ezek a királyszobrok megcsendültek, amikor a kígyó a fülébe súgta a negyedik titkot. Tulajdonképpen most nekünk is valami ilyen nagyot kellene kiáltani, és ugyanazt, amit az öreg kiáltott, mert ő akkor azt kiáltotta, hogy eljött az idő. Most én is azt mondanám nektek, hogy értsétek meg, hogy eljött az idő. Itt van az idő, meg kell valósítanunk nekünk ezeket a dolgokat, azokat a dolgokat, amik az 1200-as években nem sikerültek. Mert ma már az ember a tudatossági fejlődésében viszont eljutott oda, hogy azt a három dolgot, amit akkor nem tudott megcsinálni, meg tudjon csinálni. Mi volt az a három? Csak hogy emlékezzünk rá, ugye? Hogy elmélyítse a lelki életét, tudatosítsa magában a krisztusi küldetést és annak a valódi lényegét, és hogy együttműködjön a krisztusi lényen a küldetésének a megvalósításában. Azaz, eljött az idő arra, hogy ezzel együtt olyan közösségeket alapítsunk, amelyek képesek hordozni ezt a krisztusi impulzust. Ez egy olyan közösség lesz, amire egyébként ez a barátunk, akit az előbb említettünk, kiről beszéltünk, nem is csinálkozás, egyébként egy kis modellt is rajzol, és az Albrecht azt mondja, hogy ez az új közösség, ez abszolút teljes mértékben megfelel ennek a modellnek, és úgy működik, ahogy ez működött. És méghozzá úgy néz ki, hogy az ennek alapján kialakított modellnek négy kiemelt pontja van, és ez a négy pont, ez a négy alapelemmel kapcsolatos.
És az egyik helyre a fényt írta, a másik helyre a vizet, a harmadik helyre a földet, és a negyedik helyre a hőt.
És azt mondta, hogy ez a négy alapelem, amiből egy modern közösség felépülhet, az négy olyan alap dolgot tartalmaz, ami nélkül egy közösség nem tud működni.
A fény az az információ, a víz az a folyamatok, a hő az a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, a föld pedig az eszközök.
És azt mondta, hogy ez egy dinamikus modell, ami egy egészségesen működő közösséget próbál létrehozni, ami gyakorlatilag nem tesz más, mint azt,
hogy az ember, ugyanúgy, ahogy a bolygók, gyakorlatilag e között a négy dolog között folyamatosan mozog. Hol? Az információval, hol a folyamatokkal, hol az eszközökkel, hol az emberi kapcsolatokkal foglalkozik, és ennek következtében itt belül kialakít egy teret.
Azt mondja, hogy belül egy ilyen szociális tér jön létre, egy olyan szociális tér, ami ilyen védelmező, támogató módon körülveszi az embereket, olyan lesz, mintha a közösségnek a szíve lenne itt. És ez egy olyan tér lesz, mondja az Albrecht, ahol a krisztusi erők hatni tudnak a közösségen belül. És egy olyan közösség, amelyikben a krisztusi erők hatni tudnak, az át lesz itatva a szeretet erejével. És ha át lesz itatva a szeretet erejével, akkor az, amit a Miklós felolvasott nekünk az elején, az be fog következni, mégpedig az, hogy egy ilyen közösségben a szeretet nem uralkodik, hanem teremt. És tulajdonképpen ezzel bezárult a kör, amit be akartam mutatni nektek, hiszen most látjátok ezeket az egyszerű embereket, akik a lelkükben létrejött erős impulzus hatására milyen igen hatalmas erővel összekötötték magat a Golgotai misztériummal, és ezáltal krisztusi beavatást nyertek. Láttátok azt, hogy hogyan lett ebből szellemi impulzus, ami aztán tovább küzd azért, hogy az eredeti cél, a Krisztus impulzus és a krisztusi lény küldetésének a megvalósulása az emberben és a Földön megtörténjen, hogy ez napjainkban egy szociális impulzussá vált. És ebből a hatalmas feladatból mi, ahogy ők ezt megtették, úgy gondolom, hogy nagyon nagy erőt meríthetünk, és ebből az egész történetből a mai feladatainkért aztán példát vehetünk. Ezért most azt javaslom, hogy egy percig csöndben gondoljunk tisztelettel és szeretettel ezekre az emberekre, akik értük tették mindazt.
Jeladó, közösségi rádió. Új világjelenségek, közösségépítés, új tudatosság. Amint láthatjátok, elindult a Jeladó közösségi rádió honlapja. A rádió műsorait folyamatosan bővíteni fogjuk, és szeptembertől már rendszeres élő adásokkal is jelentkezünk. Az élő adások helyszíne a rádió leendő stúdiója, ahova titeket is szeretettel várunk és meghívunk. Célunk, hogy a kulturális kreatívokat érdeklő valamennyi területen közösen tudjunk gondolkodni és eszmét cserélni. Nem csak a határon inneni, hanem az internet segítségével a határon túli magyarokkal is. Továbbra is várjuk üzeneteiteket, javaslataitokat és észrevételeiteket rádiónk telefonos üzenetrögzítőjére, vagy írjatok nekünk. Akit érdekelnek a rádió hírei és eseményei, azok számára azt javasoljuk, hogy iratkozzanak fel hírlevelünkre és kövessék megosztásainkat, blogjainkat is. Érted? Neked? Jeladó. Közösségi rádió.